Az Úr kegyelme és áldása legyen rajtunk, és az ő szeretete a mi életünkön. Amen. Hallgassátok meg a lekciót, a 91. Zsoltárból olvasok. Foglaljon helyet a gyülekezet. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és 10 000 jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, hogy ígéreteket kapunk tőled, Istenünk, amelyek ránk vonatkoznak. Magunkat is felismerhetjük a te ígéreteidben, és kérhetjük azt, hogy ránk is legyen mindez érvényes. Add meg így a hit erejét, hogy tudjuk alkalmazni mindazt, amit te ígértél nekünk, és tudjunk a te ígéreteidben járni hittel, hogy valóban te légy a mi oltalmunk, aki megmentesz bennünket, aki betakarsz, és segíted hatalmad erejével a mi életünket, aki át tudod alakítani a rosszat jóvá, aki hajlékká tudsz válni a mi számunkra, és aki angyalainak parancsol felőlünk, hogy megfogják kezünket és vezessenek bennünket olyan úton, amelyen győzni tudunk. Így kérjük ezt a vezetést lélekben, azt a tiszta kapcsolatot, ami által hozzád jöhetünk most. Nyisd meg a mi szívünket, lelkünket, légy itt jelen közöttünk, és add, hogy mi is jelen legyünk most, és add, hogy találkozzunk. Hiszen ebben a találkozásban van elrejtve a megszólítottságunk, az, hogy erőt kaphatunk tőled, és az, hogy imádhatunk téged. Kérjük tehát, hogy légy jelen közöttünk, és szenteld meg a mi gondolatainkat. Amen. Pál apostolnak az efézusiakhoz írott leveléből, az 5. fejezetből első és második verset olvasom. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Foglaljon helyet a gyülekezet! Mai alkalommal arról szeretnék szólni, hogy mit jelent Isten követőjévé lenni. Mondhatnám azt is, hogy mindig erről beszélünk. Valamilyen módon, hogy mit jelent Isten követőjévé válni. Hiszen amikor azt mondjuk, hogy Krisztushoz tartozók vagyunk, vagy Krisztust követjük, ő pedig azt mondta, hogy aki engem látott, látta az atyát, az azt jelenti, hogy mi Isten követői vagyunk, Jézus Krisztus által. Pál apostol azt mondja, hogy Mint szeretett gyermekek legyünk Istennek követői, ez már mindjárt egy gondolatot ad nekünk, hogy milyen minőségben kell nekünk követnünk Istent, azt tudnunk kell, hogy Isten úgy szeret bennünket, mint saját gyermekét. Ez a legnagyobb kiváltság a mi számunkra, hogy Jézus Krisztuson keresztül mi bekerülünk az Isten közvetlen közelébe, és úgymond önmagát adta értünk azért, hogy mi azon a helyen legyünk, ahol ő van. Ez a legnagyobb tanítás, amikor a tanító felhatalmazza az ő tanítványát arra, hogy azon a helyen álljon, ahol ő van. A nagy mesterek úgy szokták a tanítványaikat felkészíteni, hogy úgymond a saját helyükre is állítják, és teljesen mindent átadnak, semmit nem tartanak vissza abból, amit ők tudnak, vagy amit ők megélhetnek. Így van ez Krisztussal is, ő annyit akar nekünk adni, amennyit ő is kapott az Istentől, nem akar visszatartani semmit sem tőlünk, hanem át akarja ruházni azt a mi életünkre, és azt akarja, hogy kiábrázolódjon mindaz, amit ő is megtapasztalt, és ugyanazok az erők, ugyanazok a tulajdonságunk a mi életünkben is kiábrázolódjanak. Tehát az áldozatnak van egy ilyen értelme, azért adta magát oda Krisztus érettünk, hogy mi teljes mértékben azonosulni tudjunk ő vele. Ez végül is a szeretetnek a tökéletes kimutatása volt. Ha valaki szeret bennünket, akkor odaállít magához, odaállít arra a helyre, ahol ő áll, és minden akadályt el akar venni az útból, és mindentől meg akar bennünket tisztítani, ami az ellenkezőjét hozná létre az életünkben. Tehát ilyen módon készít fel bennünket Isten az ő követésére, hogy Krisztusban lényegében azt mondja nekünk, hogy állj Jézus Krisztusban a hitben, és akkor az én gyermekem vagy, akkor minden ígéret, ami a Szentírásban van, az neked is szól, akkor ráállhatsz a hit útjára, bátran járhatsz, mint ahogy Krisztus is bátran járt, segítséget kérhetsz, segíteni fogok neked, támogatni foglak, és egy szeretett kapcsolat épül ki közöttem és Isten között. Tehát így válik segítségül nekünk az Isten igéje, hogy egyrészt mindig tudatosítja bennünk, hogy kik vagyunk már az Úrban, azt is tudatosítja, hogy ha nem így érezzük, akkor igazítsuk az életünket az Isten igéje által ahhoz, és tegyük meg azt a lépést, hogy elfogadjuk. Vagy közelebb megyünk Istenhez, kérjük, hogy fogadjon bennünket gyermekeivé. És éljük ezt át. Ez a másik gondolat, hogy ugye az ige, a cselekvés, történést kifejező szó, és ezáltal, tehát az igét azt nem úgy kell értelmeznünk, mint pusztán csak ismeretet, hanem olyan dolgot, amely beteljesedik. Ez a különbség. A puszta szóbeli tanítás és az ige hallgatása között. Mert az ige hallgatása annyival több az egyszerű szóbeli tanításnál, hogy az ige, ha befogadják azt és magukra vonatkoztatják, akkor az teremtő erő is és átalakítja azt, aki hallja. Ha egyébként, ha beszélünk, vagy csak szóbeli tanítást adunk, attól még nem biztos, hogy valaki átalakul, hogy meghallgatta, amit mondtak neki. Itt van az a minőségi különbség, hogy mi, amikor az emberi szót, vagy a prédikációt hallgatjuk, mondhatjuk azt emberi szó is, mert a prédikátor mondja, vagy az ige hirdető mondja, de isteni szóként is vesszük, igeként vesszük, hogy átalakítja a mi életünket. Tehát készek leszünk-e arra, hogy Isten követői legyünk? Ez azon múlik, hogy egyrészt magunkra vonatkoztatva az igét hagyjuk hatni, és beleállunk. Legyetek tehát Isten követői, azt is mondhatnám, hogy utánozzátok, és azt szerint cselekedjetek. Hát a legnehezebb dolog Istent utánozni. Ugye, mert mi emberek vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy hát mi nem tudunk olyan tökéletesek lenni, mint amilyen ő. De mégis azt mondja Isten, hogy ebben a munkában, ebben a folyamatban mi képesek vagyunk az ő jelenlétét hordozni, kiábrázolni Krisztust, hiszen egy képpel él a Szentírás, azt mondja, hogy mi vagyunk Krisztus teste. Hát amikor imádkozunk, hogy Krisztus segítsen meg bennünket, akkor tudnunk kell azt, hogy Krisztus teste mi vagyunk, és ha kérünk olyan dolgokat, hogy Isten cselekedje meg, lehet, hogy van olyan, amit azt mond Isten, hogy te cselekedd meg. Persze saját magunk életében vannak olyan dolgok, amelyekre nem tudunk megtenni, vagy mások ember életében. Ott kérjük az isteni együttműködést, de vannak dolgok, amiket nekünk kell megtennünk, és engednünk kell magunkat abban a folyamatban, hogy mi beleállunk, magunkra vonatkoztatjuk, és megcselekedjük, amit Isten akar. Tehát így lehetünk mi az ő teste, ezt engedelmességnek is nevezzük, amikor bennünk és rajtunk keresztül kezd el Isten munkálkodni és hatni. Tehát honnan ismerjük akkor föl azt az életet magunkban, ami már az Isten követéséből fakad? Először is onnan, hogy tudjuk már, hogy Krisztusban hiszünk, szív szerint hozzátartozunk. A másik pedig, hogy vannak gyümölcseink, vannak olyan cselekedeteink, amelyek megmutatják azt, hogy tényleg Istenhez tartozunk. Istent követni úgy lehet, hogy járunk azon az úton, amelyre ő hív bennünket. Cselekedeteinkben, gondolatainkban és tetteinkben láthatóvá válnak mindazok, amire Isten tanított bennünket. Tehát mivel Isten a lelkét adja nekünk, ezért nem mondhatjuk azt, hogy ez lehetetlen dolog, és nem lehetséges nekünk Isten útján járni. Mert Isten adja a saját lelkét a mi életünkben, és az a lélek, amit Szentléleknek nevezünk, és a mi lelkünkkel egységre jutva ott van az életünkben, az a lélek képes az Isten dolgait véghez vinni, és így van a mi segítségünkre. Ezért mondja a Szentírás, hogyha valamit kértek, de nem tudjátok jól kérni, akkor a Szentlélek kipótolja azt a ti életetekbe, vagy segítségetekre van. És amiben hiányosságunk van, akár engedelmességben, akár hajlandóságban, vagy más tulajdonságaink vannak, ellenkező tulajdonsággal rendelkezünk, mint amire Isten indít bennünket, mondjuk türelemre, és mi egyébként türelmetlenek vagyunk, vagy harag van bennünk, de egyébként megbocsátásra indít bennünket Isten, akkor a Szentlélek kipótolja ezt, és képes a mi életünket úgy kormányozni, hogy mégis az a gyümölcs, hogy megbocsátás, vagy türelem, vagy jóság megnyilvánuljon az életünkben. Ezt a lépcsőt nem szabad kihagynunk, mert akkor az ízét veszítjük el a kereszténységünknek, a lényegét veszítjük el, vagyis az, hogy a gyümölcs megjelenjen, az az egyértelmű jel, ami által fölismerik, hogy mi tényleg Isten követői vagyunk. Mert nem abból ismerik föl, hogy mi milyen hosszan és jól tudunk Istenről beszélni. Mert az nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy meglássák az Isten. Hanem a gyümölcsökkel szemben már tehetetlen az ember, most idézve, az nem lehet azt mondani, hogy az nem jó, ha jó. Nem lehet azt mondani, hogy de hát az nincs, ha van. Tehát egyértelművé válik akkor, hogy mi követjük az Istent, amikor bármilyen legkisebb dolgot is megtermi az életünk, és az jelen van. Onnantól kezdve a mi számunkra is egyértelmű, hogy Istent követtük, mert láttuk saját életünkben az eredményét. És akkor válhat az, hogy mi a mindenható oltalmában vagyunk, és el vagyunk rejtve, és Isten úgymond szabadít, gyógyítja az életünket, kiment bennünket, nem közelít hozzánk a rossz, a csapás, a különböző betegségek, illetve gonosz szándékot felismerhetjük, angyalainak parancsol felőlünk, és mindezek az ígéretek ugye azt az embert hozzák föl, aki tényleg rábízta az életét Istenre, és úgy tud cselekedni, hogy bátran vállalja, amit meglátott, és megteszi azt. Tehát Nincs más út, hanem ez az élő út van az Isten követésében, és bármikor, ha azt gondoljuk, hogy ennél van egyszerűbb út, az igazából nem is út, hanem egy félreértése az Isten követésének, mert azt hisszük, hogy azáltal, hogy mi egyre többet tudunk esetleg Istenről, mi már Istennel vagyunk kapcsolatban. Ez egy kicsit megtéveszthet bennünket, és ez a nagy veszélye, úgymond az ige hallgatásnak, hogy van egy olyan zóna, amikor mi sokat hallgatunk Istenről, és úgymond betöltekezünk Istennel, de nem biztos, hogy átmegy az életünkön, és nem engedjük az apró megnyilvánulásokban, hogy jelen legyen, vagyis nem adjuk tovább, és akkor ezt így szoktuk mondani, hogy olyanok vagyunk, mint egy víztározó, hogy jön belénk a víz, de nem megy ki. És egy idő után nincs folytatása a dolognak, nem válik belőle élet. Nem megy sehova az, amit Istenből tudunk. Nem nyilvánul meg. És így eltelhet hosszú idő, amikor az ember ebben a folyamatban nem hogy jól érezni magát, hanem egy idő után azt érzi, hogy mintha feszültség lenne benne. És nem tudja megmagyarázni, hogy miért van benne feszültség. Lehet, hogy minden rendben van egyébként, de van benne valami feszültség. Pedig imádkozik, pedig sok minden ott van benne, hogy fontos számára Isten, és nem tudja, hogy miért olyan az élete, miért van ez a feszültség, ez a frusztráltság, miért nincs akkor az a békessége. Nem engedi megnyilvánulni. Lehet, hogy fél. Lehet, hogy azt érzi, hogy ő neki ez nem megy. Ott van a hitetlenség, hogy én ezt nem tudom. És lefékezi saját magát. Abban, amit az Isten ad neki. Ez tehát egy kísértés lehet a mi számunkra, hogy nem engedjük keresztül áradni magunkon azt, amit Isten ad. A megváltás értelme, tehát ez, mert Isten megvált bennünket a Krisztusban, nem vesz ki ebből a világból. Miért nem? Mert azt akarja, hogy még az, amit kapunk Istentől, az hasson, amit tőle kapunk, az menjen tovább. Tehát amit kapsz Istentől, azonnal próbáld olyan értelemben kiárasztani az életeden keresztül, először magadon, aztán pedig a környezetedben is, hogy menjen tovább. Ne tartsd meg magadnak. Ez olyan, mint a manna, amit gyűjtöttek, és aztán félre próbálták tenni, hogy majd legyen még egy kicsi nekünk, ugye, rosszabb időkre, és akkor megrothadt az Istentől érkező manna. Büdös lett, ehetetlen lett, használhatatlanná vált, semmit nem ért, ki kellett dobni. Ugyanígy az ember életében, ami nem válik élete, akár az úrvacsorába is gondolunk, hogy Krisztus testét sem úgy tesszük el magunknak, hogy legyen mindig a zsebünkben. Mert semmivé válik és megromlik. De amikor életté válik bennünk, és azonnal úgymond megesszük, magunkévá tesszük, akkor már az életünk részévé válik, és egészen átalakul, és más lesz belőle. Így vagyunk mi Isten szeme, hangja, irgalma és kedvessége, mozdulata, Isten lába, bárhova mehetünk, és amikor azt mondjuk, hogy Isten segíts, akkor igazából eszünkbe juthat önmagunk, hogy de hát, ha én vagyok Krisztus teste, akkor az ő segítsége rajtam keresztül is megnyilvánulhat. Valaki más számára tehát áldássá válhatunk. Arra hivattunk, hogy áldás legyünk, vagyis Isten hordozói, még hogyha a legkisebb mértékben is tudunk segíteni valakinek, vagy önmagunkon kiábrázoljuk azt, amit Isten nekünk ad, a legnagyobb dolgot tettünk meg, és áldást vittünk ebbe a világba. Tehát így jelenhet meg az Úr szolgájának, vagy Isten szolgájának az életében a gyümölcs. A lélek gyümölcsei, ugye a békesség, öröm, szeretet, jóság, szívesség, türelem. Mindezek a dolgok az Isten lelke által jelennek meg a szívünkben, mi pedig hagytuk, hogy hasson, és az, ami pedig ellenkező volt, azt pedig lefegyvereztük az Isten gondolatával, megítéljük saját magunkban gondolatainkat, érzéseinket, ez talán egy nehéz folyamat, de fontos, és az ember a a döntésével, a cselekvésével külön tudja már választani, mert akkor, abban a pillanatban, amikor engedjük, hogy megnyilvánuljon az isteni jó bennünk, akkor ami a testből van bennünk, annak az ellenkezője gyöngülni fog. Az a legnehezebb, mikor gondolati szinten próbálok mindent legyőzni, mert akkor még semmi nem nyilvánul meg, csak van gondolati szinten a jó és a rossz. És harcol bennem. Mit tegyek, de nem nyilvánul meg. És akkor nagyon sokszor lelki szinten leblokkolódunk, vagy éppen ebben a láthatatlan harcban elvérzünk, és ott döntjük el, hogy majd tegyük fel, mit cselekszünk. Isten pedig azt mondja, hogy legyetek a jónak követői, vagyis mit jelent? Cselekedjétek, próbáljátok ki a jót velem, és amikor kipróbáljátok és vele jártok, akkor közben le tudjátok győzni a rosszat. Nem tudom, érthető. Mert amikor cselekszünk, és egy picit itt előnyt adunk Istennek, vagy hitáltal azt mondjuk, hogy igen, én megteszem, és bár bennem vannak kételyek és más dolgok, de inkább cselekszem azt, amit te mondasz, és akkor megerősödik bennem a jó. És könnyen ki tudom kerülni akkor a bennem lévő rossznak is a csapdáját. De ha abba hagyom ezt a természetes bizalmat, vagy cselekvést, mert hit ezt jelenti, természetes bizalommal elindulok, van bennem más gondolat is, van bennem félelem is, de mégis lépek, ahogy járok, úgy győzöm le a nehézségeimet, úgy tudok előbbre jutni. Tehát ezért a járás, a követés, ezért fontos. Nem pedig úgy van, hogy előbb harcold meg magadban ezt a dolgot, és majd, hogyha úgy döntöttél, hogy tényleg a jó oldalt akarod, akkor meg cseleked meg. Hanem ez egy kicsit olyan, hogy bemegyünk előbb a jónak az erőterébe, és teszünk, és aztán ahogy cselekszünk, akkor egyre inkább kedvet kapunk, és egyre inkább, hogy így mondjam, az embernek kedve lesz ahhoz, hogy az Istennel járjon. De hogyha csak ebben a láthatatlan harcban marad meg, önmaga dilemmájában, semmi kedve nem lesz az Úrral járni, mert azt érzi, hogy ez mindig egy dilemma volt a számára, hogy a jót vagy a rosszat tegye meg, és ez megterheli a szívét. Tehát rengeteg energia kell ahhoz, hogy az emberek ma az életüket szinten tartsák, hogy boldogok legyenek, kiegyensúlyozottak legyenek, hogy összehangolják az életüket a napi feladataikkal, magukra legyen idejük, a családjukra, és egyszerűen szétszakad az élet. Akkor még Istennel is töltsünk időt, hát arra meg már nincsen, hogy mikor és hogyan. Na ezt leegyszerűsítve azt jelenti, hogy Istennel nem úgy kell nekünk időt töltenünk, hogy most nem tudom, még szakítsunk időt az életünkből. Hát sokszor azt érezzük, hogy nincs úgy rá időnk, hanem Isten azt mondja, hogy a mindennapi életben én ott vagyok, és amit te tőlem meghallottál, legkisebb dolgot is, most így mondom, ne gondolkozz. Mert amikor testtel és vérrel tanácskozol, akkor elvész a lélek üzenete, próbáld ki. Éld meg. És akkor az Istennel való időnk is megsokszorozódik, mert hirtelen a mindennapokban is azt érezzük, hogy Isten velünk van, és segít, és a hétköznapi életünkbe bevisszük az Istennel való közösségünket. Így töltjük Istennel az időnket, hogy követjük őt a mindennapjainkban, nem választjuk külön az időt, az Istennel eltöltött időt a mindennapi időnktől. Ez nem azt jelenti, hogy nem gyakorolhatunk csendességet, mert kell. De mit ér a csendesség, vagy az Istennel eltöltött idő, ha utána nincs az életünkben benne? És nem vittük be. Isten jó és igazságos. Isten igazsága azt jelenti, hogy amikor ráállunk egy üzenetre, amit megértettünk Istentől, és azt elkezdjük cselekedni, vagyis az életünkben árasztani, aztán ezt fent is tartjuk, és hűségesek vagyunk ebben, akkor az Isten igazságossága azt jelenti, hogy jóvá teszi a rossz dolgokat, vagyis átalakulnak a dolgok az életünkben. Elkezdődik az a folyamat, hogy átalakul az életünk. Ez az, amikor a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. Nagyon szép ez a mondat, csak ez hogy fog történni? Hát ezen a folyamaton keresztül, Másképp nem lehet újjá minden. Hát hogyan lehetne újjá, hogyha én maradok ugyanúgy abban a statikus állapotomban, és kérem, hogy Isten tegyen engem újjá. De hát hogyan tehetne, ha nem hagyom, hogy az Isten lelke és ereje hasson az életemben. Ezért fontos tehát, hogy Isten követői legyünk. Mit is jelent akkor tehát a követés? Ez jelenti, hogy az Isten jelenvonásai, indításai és gondolatai megjelennek az életünkben, ráállunk, megtesszük a legkisebb dolgot. És azt mondjam, hogy a legkisebb dologban is öröm van. Ez volt Jézusnak a titkos tápláléka, amikor azt mondták, hogy ugye éhezik, és mondta, hogy hát nekem van valami jeledelem, amiről ti nem tudtok, hogy én az Atyám akaratát cselekszem. Ez az én eledelem, ebből élek. Tehát, ha tudom, hogy ki vagyok Krisztusban, akkor tudom, hogy Isten nem kér olyat tőlem, amit nem tudok megtenni. Nem kér olyan dolgot tőlem, amit nem tudok megtenni az ő segítségével. Ez jelenti az ő igazságossága, hogy helyre állítja az én életemet, és bizalmat ébreszt a jó dolgok cselekvése iránt. Ezáltal tudom elhagyni a rosszat. Mert nem csak nemet kell tudnom mondani, hogy ezt most már nem, hanem igent kell tudnom mondani a jóra, és azt meg cselekednem kell. Miért? Mert egyébként üresség lép föl az életemben. Nemet mondok a rosszat, de nem cselekszem a jót, üresen marad a ház. Szentírás szerint, ha üresen marad a ház, visszatér az ördög heted magával, és még gonoszabb állapota lesz annak, aki üresen marad, mert kitisztítva van, de nincsen benne igazából isteni tartalom, és a légüres tér az nem marad meg az életünkben, valami be fogja tölteni. És előbb-utóbb visszacsúszik az ember. Tehát így tud segíteni az Isten, hogy kijöjjünk az űrzavaros életből. Hogy megmaradjon a békességünk a vihar közepette. És miért baj az, ha nem így látjuk, vagy nem látjuk meg így a kiutat? Mert akkor beteg marad a lélek, beteg marad a lelkünk, nem változik semmi, és nem jutunk igazi felismerésre, felüdülésre az életünkbe, és nem értjük, hogy miért. Hát imádkoztam Istenhez, hát kértem, hogy segítsen, és nem segített rajta. És ott maradunk ezzel a dilemmával, vagy csalódással, hogy de hát Istent kértem, és miért nem segített? Nem értettük meg, hogy Isten hogy segít. Mert ezen a belső úton segít, ad olyat, amit mi nem tudunk megtenni, de olyan dolgokat, amiben pedig rá kell állnunk és cselekednünk kell, vagyis követnünk Istent és tenni a lépéseket, és akkor jönnek azok az áldások az életünkben, azok a szabadítások, amelyeket egyébként megígér Isten, hogy azoknak adja, akik őt szeretik és követik és járnak az ő útján. Tehát az ígéretek az úthoz vannak kötve, vesd a te bizalmadat az Istenbe, és járj azon az úton, amelyet ő mutat neked. Össze van kötve a járással, az úton maradással. A hit tehát ilyen értelemben mindig cselekvés is. Az összetört szív akkor találja meg a megnyugvását, akkor gyógyulhat be, amikor megtapasztalja a megújulását. A megújulása pedig az, amikor megjelenik a gyümölcs az életünkben, akkor szívünk meggyógyul, ráálltunk az Isten gondolatára, elhittük, és megmaradtunk benne, és cselekedtük is azt. Így mondhatjuk azt, hogy társak vagyunk az Istennel, olyan ez, hogy szövetségben vagyunk, Isten mindent meg akar nekünk adni, ami az övé, nekünk pedig lényegében el kell tudnunk, vagy elfogadhatjuk ezt örömmel, és nem szabad, hogy megtorpanjunk. Nem szabad, hogy a félelem, vagy a kicsinyhitűség, vagy bármi közénk álljon. Ezt tesszük le, és ezért imádkozhatunk, úgymond, hogy Isten segítsen ebben. Tehát így tudjuk a frusztráltságot, azt a fajta feszültséget, amely bennünk van, vagy panaszkodást, vagy bármit, ami föllép akadályképpen az életünkben, megnézni, miért is van ez bennem? Mi az, amiben én nem engedem, hogy az Isten ereje áradjon? Mi az, amiben ez nem adtam oda magamat? Akkor természetes, hogy akadály lesz bennem. Mert hogyha jön a víz, és egy gátat szabok neki, akkor ott lesz a természetes akadály, És ezt nem valaki más tette oda, hanem saját magamban hordom ennek az akadályát. Az adakozó ember tehát, az adó ember, először olyan ember, aki tud kapni az Istentől. Viszont itt jön be a csavar, hogy mi először olyan emberekké szeretünk válni, vagy olyanná válunk, aki szeretne kapni Istentől, és elfelejtünk adni, vagyis tovább engedni. Isten pedig azt tanítja a megbocsátásban is, és az egyéb tulajdonságban is, hogy mindazt, amit tőle kapunk, mert minden dolgot, amit Istentől kaptunk, azt meg kell, tovább kell, hogy adjuk, akkor a miénk, még a megbocsátásod is azt mondja, ha ti nem bocsátotok meg, nektek sem bocsát meg mennyei atyátok. Tehát látjuk a kölcsönösség elvét, ami megnyilvánul, és itt a veszélye, hogy lehet egy önző életformával is élni Istennél, hogy én állandóan vágyódok arra, hogy Isten adjon nekem, és ez egy életformámmá válik észrevétlenül, én mindig jövök, hogy Istentől kapjak. Jövök, és várom, hogy adjon. És egy idő után ez a folyamat nem kezd el működni. Nem tartható fenn. Mert ha nem adod tovább, nem kapsz Istentől. Nem azért, mert Isten nem akar adni, hanem azért, mert Isten adni akar, de nem adott tovább. És ezért nem tud adni neked többet. Annál, mint amit adott neked, abban pedig hűséggel meg kéne állnod, amit már tudsz, és cselekedned kell. És aztán megint ad. És ekkor ad még többet. Hogyha megint cselekedtél, és megint adtad tovább. És így növekedhet bennünk az Isten ismerete. De azáltal, hogy lezárjuk magunkat, és várjuk, hogy ő adjon, illetve hűségesek vagyunk úgymond Istenhez, hűtlenné tudunk válni. Nagyon érdekes. Miáltal nagyon hűségesek vagyunk Istenhez, hogy mi kérünk, várunk tőle, igen, Istenünk majd megadod, és szeretjük, hogy te adsz nekünk, és jó nekünk itt lennünk. Észrevétlenül hűtlenek válunk Istenhez, mert közben a másik utat elfelejtettük, hogy járjunk is az ő szava szerint, és adjuk tovább. És amikor ezt észrevesszük, akkor lehet, hogy rá fogunk jönni arra, hogy milyen egyszerű a megoldása az életünknek. Mert Isten is teremthet bennünk feszültséget azáltal, hogy adott már nekünk valamit, és nem érezzük benne jól magunkat, ahol vagyunk, és nem tudjuk, hogy miért. Azért, mert Isten ösztönöz, hogy na tessék akkor, akkor ezt éld meg, akkor ezt add tovább. Ugye Lukács 6.38-ban az van írva, adjatok és adatik nektek jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe, ahogy zsákként összefogják a ruhátokat, vagy más helyen, amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Ahogy te adsz, úgy fogsz majd kapni is. Ezért a jókedvű adakozót szereti az Isten, aki a szívéből ad, ez nem csak a pénzre vonatkozik. De mi talán mindig arra értjük, hogy akkor ugye jókedvű adakozót szereti az Isten, akkor biztos az, hogy mennyit dobunk a persejbe. Nem. Hanem ez az élet minden dolgára vonatkozik. És egyben az anyagiakra is vonatkozik. Ha visszatartjuk, saját csapdánkat ássuk, miközben a legszentebb dolgotra törekszünk, és közben elveszítettük ennek az igazi lényegét. Ezért mondja Isten, hogy amit szeretnél, hogy veled tegyenek, akkor te is aképpen cselekedj a másikkal. Megint a viszonosság törvénye lép föl. Ezért mondja, hogy bátorítsd a másikat, vagy irgalmas legyél a másikhoz. Ha te szeretnéd, hogy hozzád irgalmas legyen valaki? Te vágyodsz arra, hogy téged szeressenek? Akkor kit szerettél? Vagy kit szeretsz? Kivel gyakorlod a szeretetedet az életedben? Szeretnéd, hogy kedvesen szóljanak hozzád, vagy segítsenek? Te kinek segítettél, és kinek adtál? Mert akkor így válunk szegényé. És nem azért vagyunk szegények, mert nincs semmink, és egy csomó minden hiányzik az életünkből, hanem azért, mert nem tudunk adni, és ezért nem fogunk tudni kapni sem. És ezért láthatunk olyan embereket, akik nem gazdagok, de mégis bővölködnek, mert valahogy meg tudták ezt az egészséges egyensúlyt találni az életükben, hogy mégis tudnak adni a kevésből is, és adatik is nekik. És aztán még több is bizatik rájuk. Ezért nehéz a gyülekezetben is, vagy a személyes életünkben is, nehéz, vagy igazából könnyű azt mondani, hogy elhatározni, és ez is egy döntés kérdése, elhatározom, hogy megcselekszem és adom. Nem gondolkodom ezen. Mert amikor már végig gondolok mindent, akkor lehet, hogy már nem is fogom megtenni, mert minek? Vagy lehet, hogy ez az illető nem is érdemli meg, vagy nem is így kellene cselekednem, és kitalálom én, hogy lenne jobb. Isten pedig ugye azt mondja, hogy úgy adjál, hogy a jobb kéz ne tudja, hogy mit ad ugye a bal kéz. Tehát, hogy mint egy önzetlenül, ne is tudd te azt. Ne tartsd te úgy számon magadba, hogy most te ezt tetted neki. És ő meg, mert ha számon tartod, mint egy könyvelést, hogy kitől mit kaptál, és most ez elége ahhoz, hogy én egy ennyit adjuk, akkor már vége. Most ha Isten is így könyvel, elkezd Isten könyvelni neked. Te könyvelsz másoknak, Isten is könyvel. Ugye nem lesz az olyan jó, mert ugyanúgy megkapjuk ugyanazt a mértéket, és akkor nem tud túláradni a dolog az életünkben. Adakozás lehet idő, energia, lehet anyagi java, kedvesség, megértés, bármi, amikor áldást teszel. 2 Korintus 9.6-ban ezt mondja az ige, hogy tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, az szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Itt megint ugyanezt a törvényszerűséget látjuk, hogyha szűken vetünk, szűken fogunk aratni. Ez ugyanaz a lelki igazság. Tehát milyen a hozzáállásunk, a megfelelő motivációnk, hogyha tudunk tékozolni, mert Isten, ugye a tékozó fiút történetét ismerjük, aki eltékozolja mindenét. Istennél is van tékozlás, de jó értelemben, hogy ő mindenkinek ad. Mérhetetlen módon tékozol Isten, de jó értelemben. És nem számítgatja azt, hogy na most akkor mennyit adtam. Sőt, még inkább ad, hogyha ebben a tulajdonságában vele együtt tudunk mozdulni. Viszont szegényé válunk, Isten pedig sohasem volt szegény, ezért adott, ebben nyilvánul meg az ő gazdagsága. De ami egy gazdag Istennek szegény szolgái vagyunk, aki kuporgatja az egy talentumát, mint az egy talentumos szolga, és elássa a földbe, és hogy ezt biztosan megőrzöm, és nem adja tovább, és nem forgatja meg, attól még az is elvétetik, amilyen van. Mert nem vált senkinek sem a hasznára. Isten pedig azért adja az ő ajándékait és ígéreteit, hogy ezek által gazdagodjon az életünk, és megnyilvánuljunk. Te vagy az, aki hordozod az Istent, amikor azt kérhet, hogy Isten segítsen, rajtad keresztül segíthet, és rajtad keresztül nyilvánulhat meg. Tehát mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. És a legvégén, hogyha már eljutunk arra a pontra, hogy látjuk ugye az embert, akinek adunk, de el kell jutnunk oda, hogy jó, hogyha eljutunk, hogy igazából nem is neki adjuk, hanem Istennek adjuk vissza. Mert az is egy titok, hogy a másik emberben én megláthatom önmagamat, hogy én is ember vagyok, ő is ember, de az már egy magasabb dimenzió, amikor azt látom meg, hogy meglátom benne az Istennek az arcát. Furcsa dolog, de ugye ő is Isten képére, hasonlatosságára van teremtve. Ő is Isten képének a hordozója, és megvan a lehetősége, hogy ő is azzá váljon, hogy Istent megismerje. Hogy tudja megismerni az Istent? A bennem adakozó Istenen keresztül, akin keresztül az Istennel fog találkozni, amikor én valami jót teszek, vagy jót szólok, vagy cselekszem az Isten akaratát, így találkozik az Istennel. Ezért van Istennek úgymond haragja, vagy nem tudom, ellenszenve azok iránt, akik nem adják őt tovább az életükben. Bárkinek is adtok, mindig Istennek adtok, és ha így nézzük, akkor így tudunk igazi jó ajándékok lenni, és ezáltal tudja Isten a kegyelmét, az áldását árasztani bőséggel ránk. Ezáltal érezhetjük, hogy mindennel rendelkezünk. Bőségben vagyunk, mert Isten hat bennünk. Jó cselekedetre fel vagyunk készítve, mert hát Isten minden jó cselekedetre fel van készítve, és felkészíti azokat, akik őt követik. És van egy egészséges áramlása az életünknek. Adunk, és Isten ad nekünk. Ezt soha ne felejtsük el. Nem lehetünk tehát víztározók, hogy csak úgy gyűjtögetjük, és majd egyre szentebbé válunk. Milyen nagy kísértés. Járjál templomban, igen, hallgasd, egyre tökéletesítsd az életedet, csak ne add tovább. Ez egy magánügy, vagy nem tudom, tehát ne nyilvánulj meg. És ne add tovább, hanem építkezz, és egyre szebb leszel, egyre jobb leszel, lelki ember leszel. Többet fogsz megtudni Istenről. És akkor egy ideig úgy érezzük, hogy növekszünk, utána pedig azt érezzük, hogy nem tudunk tovább növekedni. Kinek melyik az a pont, ahol eljön az, hogy nem tud, miért nem tud, és akkor fölteszünk, miért nem megy, miért nem megy. Rossz az ige hirdetés vagy? Nem olyanok az igék? Hogy a Biblia sem szól? Miért nem szól? Ezért nem. Nagyon egyszerű, és egy pici dologban már megnyitjuk az életünket, és rádöbbenünk, hogy ez nem egy ilyen, nem erről szól, hogy önmagunkat állandóan ilyen elfogadó helyzetbe tesszük, és nincs adóra állítva az életünkben semmi, tehát nem adunk tovább belőle, akkor természetesen elhal bennünk az Istentől kapott élet. Tehát gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fény derít. Tehát gyönyörködhetsz az Úrban, nem baj. Vegyél el tőle mindent, amit ad. De legyen gondod rá, hogy tovább is add. Hogy megéld. És akkor mindig meg fogod tapasztalni, hogy ő munkálkodik, világossá teszi igazságodat, és jogodra is fény derít, ami azt jelenti, hogy az Úré a bosszúállás, nem neked kell igazságot tenned. Bízd rá Istenre. Amit ő mond, azt pedig cselekedd. Többit pedig bízd rá, és akkor meg fognak érkezni az áldások az életedben, és meg fog változni az életed. Amen. Imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Legyetek tehát Isten követői, hallottuk ezt a felszabadító igét és ígéretet, amely ránk vonatkozik. És most megértettük, hogy hogyan. Megértettük, hogy mi kapunk tőled, Istenünk, mérhetetlen sok ajándékot és ígéretet. Erre úgy tudunk ráállni, hogy elindulunk azon az úton, amelyre meghívsz, és ezt továbbadjuk, megéljük, és erre használjuk a hitünket. Hát, hogy felébredjünk abból a hitből, amely igazából csak önmagának akar, és nem engedi tovább, amit tőled kap. Hadd meg, hogy váljunk úgy szegényé, hogy mindent továbbadunk, amit tőled kaptunk. Nem gondolkodva azon, hogy kinek jut belőle, megérdemli-e, nem érdemli meg, és ne próbáljuk visszatartani azt, amit te adsz nekünk, mert akkor rengeteg feszültség, gond lesz az életünkben, megkeseredünk, nem lesznek gyümölcseink, elfáradunk, belefáradunk a hitbe, nem lesz örömünk benne, emberi kapcsolataink elsorvadnak, hiszen elszakítottuk magunkat másoktól, hogy kövessünk téged. Ahelyett, hogy felismertük volna azt, hogy te pont arra hívsz, hogy kövessünk téged, és másokig eljussunk. Így válhat arctalanná a hitünk. Nincsen keze, nincsen lába, nincsen szeme. Nincsen értelme hitünknek sokszor. Hát, hogy visszanyerjük a saját hitünk értelmét, célját, és te legyél a középpontban. Kérünk betegeinkért, akik közöttünk betegek, te adj gyógyulás nekik, vagy erőt, békességet ezen a nehéz úton, hogy veled tudják bejárni mindazt, amit meg kell élniük. És kérlek egy nőtestvéremért, aki otthon van, és súlyosan beteg, kérjük neki is a gyógyulást, az erőt és a vigasztalást. Kérünk egy beteg kisgyermekért is, aki kórházban van. Áld meg a szülőket, vigasztald őket, és légy a kisgyermek életével is. Hadd, hogy tudjunk imádkozni egymásért, hordozzuk ezt a gyülekezetet, mert rajtunk keresztül fogsz megnyilvánulni, rajtunk keresztül érkezhet meg ide is az áldás, és így tudunk csak egyek lenni a te nevedben. Kérünk az iskolákban folyó hitoktatásért, a gyermekekért, hadd, hogy ők is megtapasztalhassák a te jelenlétedet. Kérünk az egész gyülekezetünkért, hogy tudjunk jelen lenni, és tudjuk megélni, amit te akarsz velünk cselekedni. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat, kéréseinket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, az szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Amen.